Sőt, tovább megyek, nem elég örökbeadni, azért is kell tenni, hogy ne legyen, akit mentsünk. Tehát, hogy a társadalmat edukálni kell, stb. És ez mindenkinek a maga szintjén óriási nagy felelőssége.
Vizslafotózás podcast.
A Vizslafotózás alapítója Göbjös Péter indította ezt a podcast sorozatot azzal a céllal, hogy ösztönözzön a közösség erősítésére, okos és egészséges cselekvésre és fenntartható működésre. Hogyan támogathatjuk az állatvédelmet úgy, hogy közben saját életünk ne kerüljön veszélybe? A sorozat a valódi kihívásokra fókuszál, messze túlmutatva a pénzügyi nehézségeken. Vendégeivel, állatvédőkkel és szakértőkkel mély és őszinte beszélgetésekbe kezdett az állatvédelmi szervezetek kihívásairól és megoldási lehetőségeiről. Az adás vendége Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány elkötelezett munkatársa, gyermekkora óta kutyás, a boxerek iránt ébredt szenvedélye hamar az állatvédelem felé terelte. 16 éve önkéntesként kezdett a Noé boxer fajta mentésnél, mára pedig főállásban az alapítvány kommunikációjáért, az állatok egészségügyi koordinációjáért, valamint a hatóságokkal való kapcsolattartásért felel. Kommunikációs végzettségéhez jelenleg kinológiai tanulmányokat is társít a Matér. Párjával és szenior négylábú társaikkal egy erdei faházban tölti a napjait, ahol kikapcsolódik a mindennapi munka feszítő ritmusából. A műsor házigazdája Göbjös Péter, a Vizslafotózás alapító fotósa. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT-s multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat saját műtermében, 3 éve mentorál fotósokat.
Köszi, hogy itt vagy.
Köszönöm a lehetőséget.
Hát még nem biztos, hogy megköszönöd a végén. Ki tudja, mi lesz ebből. Ne ijedj meg azért, nyilván azért voltál egy pár szituban. Én nekem kell összeszednem majd itt magamat, hogy értelmesen próbáljak meg beszélni. De hát amiért itt vagyunk, elsősorban az állatvédelemről szeretnék beszélni veled, nem meglepő módon, hát hiszen mivel a Noé-nak a szócsöve vagy, fú, ez nagyon csúnya.
Jó, ez egyébként.
De hogy hát neked ez a munkád?
Hát hivatásom. Szerintem bátran hívhatjuk hivatásnak.
Egy picit mondd el, hogy a Noé-ban mit kell még csinálnod. Miért kell valakinek, akinek egy szóvívőnek lenni, egy állatvédelmi szervezetnek?
Igen, hivatalosan szóvívő vagyok, de gyakorlatilag a munkámnak amúgy eléggé elenyésző részét teszi ki maga a konkrét szóvívőség. Ez a szóvívőség annyit jelent, hogyha külső média meg akar keresni minket, akkor engem keresnek meg, én szólalok meg, én írok cikkeket, ilyesmi, de a munkám túlnyomó részét egyébként nem a médiával kapcsolatos kommunikáció teszi ki, hanem a egyéb állatvédőszervezetekkel, az önkéntesekkel való kommunikáció, a hatóságokkal én tartom a kapcsolatot, illetve a másik nagy része a munkámnak az a Noé Állatotthon összes állatának az egészségügyi dolgainak az összefoglalása, összefogása, koordinálása, hogy kit hova, milyen orvoshoz, milyen ellátásra kell küldeni. Az összes social media, weboldal felületi kommunikáció hozzám tartozik, illetve van még egy szívemnek elképesztően kedves terület, ez pedig az oktatás, az edukáció, ami szintén az én feladatkörömbe tartozik.
Na, jó sokat mindent elmondtál, itt próbáltam jegyzetelgetni, meg is leptél innentől kezdve, hiszen azért Magyarországon kevesebb ilyen nagy állatvédő szervezet van. Állatvédő szervezet, jól mondom?
Igen, ez egy teljesen jó. Legyen. Én igazából azért szeretem ezt az állatvédő szervezet megfogalmazást, mert ebben kb. Mindenki benne van, aki állatjóléttel foglalkozik, legyen az menhelye, vagy dolgozzon ideiglenes befogadókkal, vagy bármilyen formátumban.
Jó, állatjólét is jó kifejezés. Hogy kevesebb az ilyen nagy szervezet a Magyarországon, és nekem is legtöbb szervezet, akivel kapcsolatban vagyok, vagy valamilyen szerintem kapcsolatba kerültem, azok kisebbek. És meglepő, hogy miközben nem meglepő, hogy valakinek ezzel is kell foglalkoznia, hogy mennyire fontos, és már tökre belecsapunk a közepébe ezzel, hogy mennyire fontos lenne a kommunikáció. Tehát, hogy igazából egy kommunikációs szakembernek, minden állatvédő szervezetnek kellene lennie egy ilyen külön pozíciónak. Te is elég sok mindent csinálsz, gondolom szart is lapátolsz, hogyha kell.
Hát, ha úgy alakul.
De hogy alapvetően egy külön pozíció van arra, hogy kommunikálj. Nagyon fontos, amit említettél, és imádom, hogy van az önkéntesekkel. De egy kicsit össze is fogod a szervezetet ezáltal, amivel te tudsz mindenről tulajdonképpen, és kell is, főleg, hogyha itt az egészségügyi egyéb dolgokat is számításba veszem, akkor mindenképpen kell neked mindenről tudnod. Tehát furcsa, mert olyannak tűnik ez nekem, mintha egy ilyen emiatt két külön embert, hát ez pazarlás. Mert hogy szart is lapátolhatnál, és mehetnél akármit csinálni, és ehelyette meg itt posztokat írogatsz, meg telefonálgatsz. Kicsit olyan luxusnak tűnik, de közben meg baromira nem, hogy mennyire fontos ez. Fontos lenne más szervezetnél. Miért nincs a többi szervezetnél? Én tudom a választ.
Igen, nagyon elképesztően fontos lenne, mert hogy a mi munkánknak egy nagyon nagy része az...
Mi a mi?
Az állatvédők.
Jó.
Állatvédők. Tehát, hogy az állatvédők munkájának egy nagyon nagy része különböző irányokba való kommunikáció. Ha nem kommunikálunk, vagy nem jól kommunikálunk, akkor gyakorlatilag nem tudunk dolgozni. Csak gondoljunk bele, hogy ha nem adjuk közzé, hogy ki az, aki örökbefogadható, hogyha nem beszélünk szépen, kulturáltan a jelöltekkel, hogyha egymással, állatvédő szervezetekkel nem kommunikálunk, akkor egy idő után mindenki dulifulin maga felé fordulva bezárhatja a létező vagy nem létező kapuit, mert hogy akkor csak befelé fog áramolni a sok szerencsétlen, de kifelé nem. Ugyanez igaz a hatóságokra is, tehát hogy ha van egy szaporító telep, vagy valamilyen állatot bántanak, vagy rosszul tartanak, akkor ott akarva, akaratlanul nem kikerülhető, hogy hatóságokkal kommunikáljunk. Ha ez a kommunikáció nem megfelelő, és erre 100 000 000 példa van, hogy valaki nem jól kommunikál mondjuk a hatóságokkal, akkor az amúgy is ilyen nagyon vékony jégen mozgó általában együttműködés, az ott teljesen el tud vágódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez nagyon fontos. Az, hogy nálunk mondjuk az én munkaköröm pont a szóvivőségre van deklarálva, mert bármi másra is lehetne, azok közül a nem kevés dolgok közül, amiket felsoroltam. Ez egyébként az én Noé állatotthon belül eltöltött elmúlt 15 évem evolúcióját mutatja. Tehát az, hogy én ugye egy sima önkéntesként kerültem oda méghozzá a boxerfajta mentéshez, és aztán egy egész véletlen meg a beszélőkémnek köszönhetően indultam el abba az irányba, hogy amikor voltak ilyen jellegű megkeresések a Noé felé, akkor engem zavartak oda, kelljen föl te reggel 5-kor egy reggeli műsorba elmenni.
Ismerős, igen.
És nyilván még önkéntesként akkor abban a részébe, tehát ebben a részében, meg a rendezvényszervezésben, ebben a részében tudtam elsősorban bekapcsolódni, és akkor hát én lettem így a szóvivő. És aztán, amikor ez főállású munkakörömmé vált 13 évvel ezelőtt, akkor nyilván nagyon sok minden a felsoroltak, és még azon kívül is kapcsolódott ehhez, de már nem egészítettük ki, hogy szóvivő, egészségügyi koordinátor, edukációs, oktatáscsoportvezető, nem tudom még, tehát, hogy így nincs is ennek különösképpen jelentősége, tehát ez egy csapatmunka, de hát, ahogy említetted, a Noé azért egy nagy szervezet, és azért kell valamiféle irányokat mutatni. De igazából tényleg egy csapatmunkáról beszélünk, és ennek a csapatnak nyilván része az a gondozó, aki a lovak alatt rágyáz, és az a gondozó is, aki a betegállatokat látja el, és az az önkéntes is, aki szombatonként elképesztő munkát végez mondjuk a kutyák szocializációjában, szóval, hogy mindenki részese ennek, és egyik a másik nélkül nem működne.
És egy picit visszatérek arra, hogy miért van szükség kommunikációs szakemberre, és miért nincsen máshol, és akkor egy picit reagálok saját magamra, hogy ugye a kisebb szervezeteknek sokkal nehezebb. Mert ugye nehéz kitermelni azt, hogy valaki csak ezzel foglalkozzon, amikor hárman vannak, vagy hogyha nem, akkor miért nem?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokszor jön nekem olyan lehetőség, hogy vihetnék valakit, másik szervezetet magammal, vagy delegálhatnék magam helyett másik szervezetet, vagy ajánlhatok másik szervezetet, akár egy podcast felvételbe, és vért izzadok, de szó szerint vért izzadok, mire találok valakit, aki hajlandó belenézni egy kamerába, belebeszélni egy mikrofonba, mert hogy ők nem szeretnék, félnek, nem tudom micsoda. Én is féltem az első alkalmakhoz, szóval senki nem úgy születik, hogy nem izgul a kamerák előtt, sőt mai napig izgulok, ha mikrofon van előttem, vagy kamerában nézek, természetes. Viszont muszáj kommunikálnunk, és muszáj beszélnünk arról, amit csinálunk, és muszáj beszélnünk arról, amik a nehézségeink, vagy a mindennapi helyzet. Mi egy kicsit úgy érzem a Noyállat otthonban, és én ezt azért eléggé tudatosan irányítgatom is, kicsit az állatvédelemnek szócsövei vagyunk, és azért én általában bele szoktam szőni azt, hogy nem csak konkrétan mi a Noyállat otthon véleménye, helyzete, éppen nehézsége vagy öröme, hanem nagyon fontosnak tartom az egész állatvédelem ez irányú szócsöveként is működni egy kicsit, de elfogadom, hogy azok az emberek, akik mondjuk egy főállás mellett még egy menhelyet is üzemeltetnek, vagy akár nem menhelyet, csak egy állatvédő szervezetet, legyen az kicsi, nagy, közepes, azoknak már ez ilyen kicsit nyűg. Csak hogy ezt meg kell mindenkinek érteni, és volt már ebben a témában egyébként pont a hangya közösséggel közösen ilyen szakmai napunk, hogy egyszerűen meg kell érteni, hogy nem működik máshogy. Tehát, hogy nem, tehát egyrészt nem mutathatunk duli-fuli arcot a külvilág felé, ez is nagyon fontos, mert az ügyünknek árt, és akkor itt már elkezdhetünk rögtön kiégésről beszélni, és megbecsülésről beszélni, és egyebekről. De másrészt szóval meg hát mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy minél több fronton kell az igét hirdetni, és ezt most nem negatív értelemben mondom, de egyrészt a problémákat, másrészt a gazdikeresőket, az éppen aktualitásokat, hogy hogyan tudnak bekapcsolni. Sok ember azért nem kapcsolódik be egyébként egy-egy jó ügybe, mert fogalma nincs, hogy hogy lehet. Tehát, hogy így nem tudja, ő mondjuk akár fél kijönni egy menhelyre, mert sírva távozna, viszont elképesztően jól beszél angolul. Hát rengeteg szervezetnek szüksége lehet egy ilyen támogatásra. Vagy ideje nincsen, de mondjuk ő jó grafikus. Hát egy-egy jó kép, vagy ilyesmi, vagy ne, beszéljünk, akár ugye helyben vagyunk, mindenkinek őrült jó képekre lenne szüksége ahhoz, hogy könnyebben tudjon örökbefogadni, és akkor hála égnek vannak olyan csodás fotósok, akik időről időre járják a menhelyeket, a különböző eseményeket, és akkor ezek őrült nagy segítséget jelentenek.
Hát ám, de visszajött az alapproblémához, hogyha nincsen kinek kommunikálnia a fotóssal, vagy éppen nem megfelelő arcát mutatja az állatvédő szervezet, hát akkor a fotós is ugye lepattanhat. Tehát visszatérünk az eredeti problémához, hogy mennyire fontos, hogy valaki legyen egy szócső, legyen, aki kommunikáljon. Tehát, hogy enélkül egy önkéntesre tud bekapcsolódni, hiszen nem tudja, hogy hogy. Tehát, hogy aki folyton ment, az nem ért, nem, annak nem lesz ideje, elvileg nincs ideje.
Nincs hol rákapcsolódni, igen.
És hogy tök mások az igények, és hogy amúgy mindenkinek ez lenne az érdeke, hogy minél több embert be tudjon húzni, és be tudjon vonni akár az önkénteskedésbe, a segítségbe, de ehhez tenni kell, ahogy te is mondod.
Hát igen, muszáj ez. Tehát, hogy ez van egy része, ami nem kikerülhető, és sajnos bevallva, tehát be kell, hogy valljuk, hogy van egy rétege az állatvédelemnek, vagy az állatvédelemmel foglalkozóknak, akik nem nyitottak erre a dologra. Eleve azt tükrözik, hangoztatják magukról, hogy ők nem az embereket szeretik, hanem az állatokat. Én azt gondolom, amellett, hogy nyilván, ha konfliktusom van, nem az állatokkal van konfliktusom, ez teljesen természetes, de hogy hát egyik a másik nélkül nem megy, szóval, hogy ez így nem elkülöníthető. És ezért is fontos az, hogy bármilyen fórum van, azért így próbálunk példát mutatni, hatni, akár az állatvédőket edukálni ebből a szempontból is. És azért amióta van a social media, aminek rengeteg buktatója is van, meg nagyon ügyesen, okosan kell használni, de azóta ugye egymással is sokkal könnyebb a kommunikáció, és vannak mindenféle csoportok, csetek, nem tudom micsoda, ahol azért összetudnak jönni azok az emberek, és tudunk egymásnak is egy picit segíteni, ha más nem, anyagokat küldözgetni, nem tudom, tehát millió ponton össze lehet kapcsolódni. Nem állítom, hogy ebben mindenki részt vesz, de hát egy pillanat, van egy olyan időpillanat, amikor azt kell mondjad, hogy jó, azokra kell fókuszáljál, akik kooperatívak.
És nehéz akkor kikerülni, hogy te nevezted itt a beszélgetés a perem szélére, hogyha nem is tudsz erről a lehetőségről, vagy éppen nem találod meg a megfelelő fórumot, mert hogy lehet, hogy nem vagy valakinek szimpatikus te például, és nem osztja azt a véleményt.
Létezik olyan.
Hát, bocsánat. És hogy nem akar beállni mögéd. Mert például a Noé az egyik legnagyobb ilyen szervezet, és mondod, hogy sokat is teszel, tehát fölvállaltok egy csomó olyan dolgot, ami úgymond nem a Noé keretein belül van, hanem az egész állatvédelemmel kapcsolatban, de lehet, hogy valakinek nem tetszik ez a hozzáállás, vagy ez a szemlélet, és hát ő azt mondja, hogy ő megcsinál saját magának egy valamit. És amit én tapasztalok, és akkor elmondom ezt, hogy amit kíváncsi is voltál itt már az elején, hogy én azt tapasztalom, hogy sok ilyen elszigetelt sziget lesz ez ebben, ilyen kommunikációs sziget, hogy kik, valakik jóban vannak, tehát hogy te föl tudsz sorolni egy csomó olyan szervezetet, aki benne van ebbe a körbe, a ti körötökbe, és viszont én azt látom, hogy egy csomó más, kisebb vagy nagyobb ilyen kör van, akikre rákat csatlakoznak, civilek, most nevezzük civileknek, ugye, akik nincsenek benne, hanem támogatják valahogy, követik, akár anyagilag támogatják a szervezeteket. És sok-sok-sok-sok ilyen szigetet látok magam előtt. És nincsen közöttük egy olyan közös csatorna, amit ugye te azt mondod, hogy bizonyos szervezetek között megvan, ami baromira jó, de hogy közben meg elszigeteltek ezek a dolgok, mert hogy érdekellentétek vannak. Nem vagy szimpatikus, nem osztják a véleményedet.
Hát nézd, egy biztos, ez egy elképesztően emocionális közeg. Szeretnénk elmozdulni az irányba, hogy inkább szakmai legyen, mint emocionális, de egy biztos, hogy jelen pillanatban nagyon emocionális. Terhelve azzal, hogy elképesztően sok fájdalommal és nehézséggel küzdünk, a kicsik nyilván megvannak róla győződve, hogy ezek csak az ő problémáik, és a nagy Noénak ezzel például nincsen gondja. Hát aki szóba áll, aznak elmondom, hogy hát a nagy Noénak ugyanúgy gondot jelent a magas rezsit befizetni, vagy a béreket kifizetni, stb. Stb. Tehát, hogy így nyilván, ráadásul azért az elmúlt 30-35-40 évben az állatvédelem nem igazán kapott semmiféle olyan jellegű támogatást, megbecsülést, amit ezek az emberek megérdemeltek volna, és hát mi nagyon sokan a kiégés szélén állnak, nincsen mögöttük szakmaiság, állatszerető emberek nem tudtak úgy kezdődik a legtöbbek, de állatszerető emberek nem tudtak elmenni a árok partján a bajba lévő kutya mellett, de közben nem, tehát hogy sem vállalkozásmenedzsment, és bocs, hogy ezt mondom, de hiába non-profit szféráról beszélünk, azért ezek a szervezetek mégis valamiféle módon abból a szempontból vállalkozások, hogy muszáj előteremtenünk az állatok ellátására, kajájára, mindenre a dolgokat, csak mi nem eladunk terméket, hanem sokkal nehezebbet csinálunk, a semmiért, de ezt most nagyon idézőjelbe teszem, de adományokat kell beszippantanunk. Tehát, hogy tudunk adományokat beszippantani? Kommunikálnunk kell azt, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, hogy csináljuk. Mivel nincs állami dotáció, ezért semmi másra nem számíthatunk, csak és arra, hogy az a kör, aki nyitott arra, hogy ezt az egészet támogassa, azt a kört megfogjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok történik az irányban, hogy minél szélesebb körben be tudjanak jönni ebbe a közös együtt gondolkodásba, és erre most már tényleg sok platformon, tehát azon kívül, hogy önszerveződő platformok mondjuk a közösségi média felületeken, van nekünk egy hangya közösségünk, aki nagyon-nagyon-nagyon sokat tesz ezért a dologért. Megalapítottuk ugye 2 évvel ezelőtt az Állatvédők Érdekvédelmi Szakmai Szövetségét. Ennek is az a feladata, ennek a Grénumnak, hogy lehetőségeket gyűjtsön, és azokat továbbítsa. De az, hogyha valaki zsigerből ellenáll, azzal, tehát egy idő után nem tudsz mit csinálni, mert igazából nem engedheted, hogy az a negatív felhang és energiák, azok lehúzzanak téged is. Tehát egy idő után azt kell, hogy mondjad, hogy oké, értem, nem érthet mindenki egyet veled, nem tetszhetsz mindenkinek, nem lehet szimpatikus, ezt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy nem lehetek mindenkinek szimpatikus, vicc. Tehát nem lehetsz mindenkinek szimpatikus, és akkor azokat el kell, hogy engedd. Ettől függetlenül én tényleg tiszta szívből mondom, hogy mi például olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi kutyáink főtt ételt esznek, mert szerződésünk van különböző áruházakkal, és hivatalos feletetés keretében tudunk nekik húskészítményeket főzni, és azt adjuk. De azért aránylag sok tápot is kapunk a támogatóinktól, és akkor mi ezeket a tápokat mindig szétosztjuk azok között, a szervezetek között, akik rászorulnak. És tényleg szívemre teszem a kezem, és azt tudom neked mondani, hogy hiába olvasok, mert én is olvasok, az éppen nem kéne olvasnom ezeket a negatív felhangokat, de hiába olvasok bárki szájából akár rossz véleményt a Noéról, a nem tudom, valamilyen nekem fontos közösségről, ha az a szervezet másnap azt mondja, hogy élelemhiány van, ezt olvasom, hogy nála élelemhiány van, én vagyok az első, aki ráírok, hogy, az, hogy figyelj, a Noéba tudunk adni. Mert azért te tovább látunk ennél. És én azt gondolom, hogy ez ebben egyre több az együttműködés, egyre több listát látok forogni az interneten. Nekünk ilyen gyógyszerünk van, kaptuk, de nálunk senki nem eszi. Most nekünk, mit tudom én, cicakajából több jött be, vagy alomból, kinek van rá szüksége. És azért ezek rettenetesen fontosak. Aki nem tud, vagy nem akar élni ezzel a lehetőséggel, azzal sajnos nem tudunk mit csinálni. És ez már ott a szakmaiság van megkérdőjelezve elég erősen.
Hát csak mondtad, hogy és akkor innentől kezdve kell mindenkinek átgondolnia, hogy egyáltalán és akár a saját szervezetet létrehozni, mert mit mondtál, hogy ez egy nagyon emocionális dolog, ami hát a kutyamentése, tehát sokkal nehezebb ez az egész, mint egy sima vállalkozást csinálni. Azt is nehéz, mert hiszen az emberek legtöbben alkalmazottak, és nem tudják, hogy a vállalkozás mivel jár, mi mindennel. Például nem értik meg, hogy nem elég gyártani, el is kell tudni adni valakinek, és igen. Itt is, ugye itt van, hogy nem elég menteni a kutyákat, hanem örökbe is kell adni, hiszen ez a fő cél, hogy legyen gazdája, nem pedig az, hogy a kenelbe legyen.
Sőt, tovább megyek, nem elég örökbe adni, azért is kell tenni, hogy ne legyen, akit mentsünk. Tehát, hogy a társadalmat edukálni kell, stb. És ez mindenkinek a maga szintjén óriási nagy felelőssége. Én ezt gondolom.
Fú, és akkor picit azt mondom, hogy akkor felelőtlenül vágnak bele sokan, hogy majd ők is csinálnak valamit, és majd ők megmutatják, hogy ők jobban csinálják, mint például a Noé, mert hát ez milyen szar már, mert én voltam kint, és akár egy rossz tapasztalatot gyűjtött, hogy ő biztos nem így fogja. És hogy egy kicsit az alázat sincsen meg, meg hát valószínűleg a szakmaiság, amire te nagy hangsúlyt fektetsz, hogy igen, hogy kénytelen vagy, és ezért baromi nehéz, annak ellenére szakmai lenni, hogy tudod, hogy egy élet van ott mögötte. De hogy enélkül meg nem tudod hosszú távon csinálni.
A helyzet az, hogy a legszörnyebb szó, ami egy állatvédő életében elhangozhat, az a nem. Mert azok a nemek mögött mindig életek vannak. Azok az életek, akiknek az élete, a tovább élése múlik sok esetben, nagyon sok esetben, naponta, több esetben, mondjuk egy ilyen nagy szervezetnél, mint a miénk, az én igenemem vagy nememem. Viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy akik már nálunk mondjuk ezren élnek, és éppen mondjuk a kölyök kutya karanténban már 10 kis családom cseperedik biztonságban, és nincs több helyem, nem fogok behozni egy 11. családot, mert a 10 családnak az életét veszélyeztetem azzal, hogyha nem tudom megfelelően szeparálni és karanténozni, és mondjuk a 11. család behoz egy parvót. És tudom, hogy annak a 11. családnak kimondott nem, egyébként áll a szőr a karomon, mert ezen nem lehet túltenni magad, ezen a történeten. Tehát, hogy a 11. családnak kimondott nem, az sok esetben minimum a kölykök, de sok esetben még a mama életét is jelenti. És kétségbeesetben próbálunk egymásnál is kutakodni, meg küldözgetjük egymáshoz a segítségköröket abban a biztos tudatban, hogy mindenki úgy van, mint mi. De hát, ha éppen van pont egy kis lyukacska, ahova befér, és akkor az én általam kimondott nem, az nem egy életvégi nem. És érted ennek az irgalmatlan súlyát, nagyon. És ennek a súlyával maradj ember, ugye eleve egy emocionális, ahogy már mondtam, tehát ugye mi ugye ilyen nagyon nagy lelkek vagyunk, mert hát ezzel foglalkozunk, viszont nagyon erős egyéniségek is vagyunk, hiszen amúgy nem tudnánk ezzel foglalkozni, tehát hogy itt minden adott ahhoz, hogy egyébként a szikrák úgy csapkodjanak, akár befelé, akár kifelé. Tehát nem csoda ez, és én egyébként nem magyar sajátosság. Ezt meg megéltem, mert hogy a 15 év alatt a Női Állatotthonnak volt németországi társszervezet, akik segítettek örökbeadni kutyákat Németországban. Mi csak gazdihoz adtunk, tehát mi nem töltögettünk föl menhelyeket, semmi. A 15 év alatt, az első 8 évben, most, hogyha jól emlékszem, a német szervezet, akiknek egyébként ezek nem voltak a nyakán, amit én most elmondtam, csak annyi, hogy minél több gazdit találjanak, kicsit gyűjtögessenek, hogyha valaki nagyon sok pénzbe kerül, stb. Hát ha 8-szor nem alakultak át, akkor egyszer sem. Vesztek össze őrült módon, és lett belőlük egy szervezet, két szervezet. Egy biztos, hogy mindig mi voltunk a rosszabbik végén a dolognak, mert mindig nekünk tűntek el adományaink, stb. Még végül azt mondtuk, hogy hát elég nekünk a saját környezetünkbe ezekkel a dolgokkal megküzdeni, tehát most már például nekünk nincs német partnerszervezetünk ezért. Ezt most csak azért hoztam fel, mert sokan mondják, hogy hát ez milyen magyar sajátosság, hogy azok, akik egy célért küzdenek, ők is meg tudnák folytani magukat egy kanálvízbe. Szerintem ez nem, ez igazából pont arról szól, erős egyéniségek, hatalmas lelkek, és nagyon-nagyon erős érzelmi befolyásoltság. Hát ez így, nehéz.
Igen, és esetleg ott van, hogy nincsen szakmaiság mögötte, tehát az, nincsen olyan tapasztalat, ami neked most már ugye 15 év alatt megvan. De ez csak egy pillanatra, hogy mondja meg, hogy mennyi segített az embereken az, hogy tudják, hogy ez természetes. Tehát, hogy nem csak itthon, és nem, tehát egyrészt nem csak náluk, esetleg a másik szervezetek, kisebb szervezetek között van valamilyen feszültség, vagy szervezeten belül, ugyanúgy a Noénál is van, illetve, hogy külföldön is ugyanúgy nehéz, alapvetően nehéz, el kell fogadni, hogy ez egy nagyon nehéz út az életstílus az, hogy ebbe benne legyél, hiszen már most is említettél pár olyan dolgot, ami egy nagyon minimális, egyszeri, tehát a döntéseknek milyen nehéz.
Az jó egyébként, hogy a szakmaiságot így keverjük most egy kicsit, vagy a szakmát, mert amiben Magyarország nagyon le van maradva, és a magyar állatvédelem le van maradva, az, hogy ilyen jellegű képzés, az gyakorlatilag nincs. Most egyébként pont az elmúlt napokban hirdetett meg egy e-témában egy képzést a Miskolci Egyetem és az új állami alapítvány, de hát én eléggé meghökkenve láttam, hogy ez csak diplomásoknak szól, és igazából csak jogi dolgokról. De gyakorlatilag azok a teljesen egyértelmű alapdolgok, hogy de tényleg, tehát hogy menedzseld a menhelyedet, kivel kell szerződést kötni, hogyan tudod a költségeket hatékonyabbá tenni, hogy karanténozz, milyen fertőtlenítőt használj, nem tudom, tehát egy csomó ilyen nagyon-nagyon alap dologra nincs képzés. Nagyon vártuk, mert hogy be volt harangozva, hogy itt lesz állatvédelmi képzés. Én egy picit reménykedem, hogy azért még egy-két napon belül talán kijön valami. Most az állatvédők túlnyomó többsége egyrészt nem rendelkezik diplomával, ami egyébként nem rossz, mert hát az emberek nagy része nem rendelkezik diplomával. Nagyon fontos, hogy ismerjük a dolgok jogi hátterét, persze, mert az kell egy bizonyos szintig, de egyébként van jogsegélyszolgálat is már állatvédőket segítő, tehát hogy van erre formula. Én egy picit másra számítottam ebből a szempontból, nem egy másoddiplomás jogi képzésre az állatvédők felé. Ez is fontos, és egyébként engem például speciál nagyon érdekelne, de hogy alapvetően az állatvédő civil szféra szakmaiságában nem ez a lépés hiányzik, de nagyon-nagyon kellene egy olyan képzés, és egy pár éven belül pedig ehhez a képzéshez kötni ezt a fajta tevékenységet, ami ezeket az alapdolgokat tartalmazza. És ez ugyanúgy, mondom, az állatok ellátása, ahogy a menhelymenedzsment, és a kommunikáció, és még biztos össze tudok szedni egy csomó olyan dolgot, aminek szerintem benne kéne lenni.
És pedig milyen, már évekkel ezelőtt szerettem volna ilyet létrehozni, jóval egyszerűbben, nyilván nem egy óriási nagy képzés, de hogy ez amúgy nem egy nagy dolog, amit mondasz, hogy legyen egy ilyen képzés. Nyilván kell egy anyagi támogatás ehhez, de hát igazából ezek nem is olyan nagy dolgok. Ám de az, hogy megint nem arról szól, hogy megcsinálni. Nem az a nagy dolog, hogy megcsináld, hanem hogy elterjeszd ezt a tudást, és ha képesek legyenek felfogni, tehát hogy szükségük van erre, tehát úgy érte, hogy ne azt mondják, hogy na, hát én 30 éve kutyázok, nekem nem tud semmi újat mondani, mert sajnos, ezt látok kutyázásban is, hogy ez van, és hogy dehogy nem lehet, hiszen nem a kutyázásról beszélünk, hanem hogy a menedzsmentről, és hogy lehet ezt könnyebben, hatékonyabban csinálni. Tehát, hogy megint, és visszadugunk a legelejére, hogy nem az a hú, csúnyát fogok mondani, de hogy nem menteni nehéz, hanem örökbeadni.
Egyébként ez nem csúnya, mert ez konkrétan... Jó, persze, most ez nem hangzik túl jól, nem. De igazából tényleg nem menteni nehéz. Tehát, hogy ha nekem van helyem egy menhelyen, vagy még tudok arra a polcra berakni egy macskát, akkor csak ki kell lépnék az utcán ma Magyarországon, vagy csak ki kell nyitsam a Facebookot, és 25-öt találok. Tehát, hogy egyébként tényleg erről van szó, de hogy azokat megfelelően ellátni, az ellátásuk biztonságát, tehát most nagyon nehéz, ugye nagyon visszaestek a magánadományok, a cégek még csak ébredezgetnek, ez ügyben is egyébként rengeteget. Én magam is nagyon sokat forgolódom, és például most is van egy elképesztően jó példa erre, egy cég, egy távközlési mobil szolgáltató cég, aki évek óta a Noé-nak a támogatója volt, most átforgattuk, és kitaláltunk egy olyan szisztémát a céggel együtt, hogy az összes állatvédő tudják támogatni.
De ez a Petter, nem?
Ez a Petter,
jó,
igen.
Jó, nyugodtan kirat.
Ők ugye megálmodtak. Ők azzal kezdődött, hogy a Netphone ez egy pici mobil szolgáltató, és amikor ők alapvetően zenész, a főnök, akit imádok, hát egy annyira... nem is értem, hogy lehet egy ilyen jól prosperáló vállalat élén egy ilyen kedves ember. És ő zenész, és akkor, mikor a Covid volt, akkor ugye a rockzenészek egy pillanat alatt elvesztették a munkalehetőségüket, és akkor ő Ripsrops megcsinált egy Rockmobil nevű dolgot, arról szólt, hogy az előfizetők megjelölhettek egy-egy rockzenészt, hogy az előfizetésükből egy nem túl nagy, de sok kicsi sokra megy, tehát végül sok támogatás generáló részt, melyik rockzenész, munkanélkül maradt rockzenész kapjon meg. És ennek a mintájára csinálták meg a Pettelt, és erre pályázhattak állatvédő szervezetek, és én is benne voltam abban a elbírat. Ez egy komoly pályázatról beszélt, tényleg csak arról van szó, hogy arról szerettünk volna meggyőződni, mert mindenkit mi sem ismerhetünk, hogy ő tényleg működik, tényleg felelősen működik, ad örökbe, ivartalan, és stb. Tehát, de ha mondjuk ő vadállatokkal foglalkozik, akkor nyilván egy másfajta rendszer szerint, vagy hogyha ő mondjuk nem elsősorban állatmentéssel, hanem menhely támogatással foglalkozik, megint más. Tehát, hogy ezt néztük meg, és első körben 31 szervezettel elindult ez a sztori, és szeptembertől újra lehet ebbe becsatlakozni, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ez például tud majd lenni egy olyan fajta támogatás, hogy ez valós, és ez anyagi. Tehát, hogy itt nem ilyen tápot vesznek, olyan tápot vesznek, ezt havonta átutalják az állatvédő szervezet számlájára. Szóval, hogy így a céges részt azért egy kicsit még itt bolygatni kell, nem könnyű, de már egy picit talán úgy érzem, hogy van nyilogatás a cégek felől is. Az állami részről hát most vagy számíthatunk valamire, vagy nem, de egyszerűen nincs más, tehát hogy muszáj ezt magunk kezébe venni. És ebből senki nem bújhat ki. Tehát ez alól senki nem bújhat ki.
És akkor picit ugye visszatérve, akkor kimondhatom, vagy kérdezem inkább, hogy fontosabb a kommunikáció, mint a mentés?
Hát nem, egyáltalán nem fontosabb, hanem, vagy nem mondható ki, hogy melyik a fontosabb. Egy egészséges aránynak kell lennie. Annak kell meglennie, hogy minél többet tudjunk menteni, biztonságosan elhelyezni, azt biztosítani, hogy akár élete végéig, ha ez egy nekem ugyan tetszik, de nem egy örökbefogadásra esélyes darab, vagy ha valaki visszahozza, akkor is vissza tudjam fogadni, mert ez is őrültem fontos. és ugyanakkor ugye kommunikálni is tudjak, hogy megfelelő módon őket gazdásítani tudjam, vagy a környezetembe tudjak előrelépést tenni abból a szempontból, hogy vegyék már le ugyan a láncról azokat az állatokat, meg nem tudom. Tehát nagyon sok kisebb szervezet egyébként jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal, bejutnak az iskolákba, ilyesmi. Ezek is őrültem fontos dolgok, mert akkor, tehát, hogy amit az előbb mondtam, nem elég menteni, azt is meg kell teremteni, hogy ne legyen annyi mentendő.
És igen, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy picit azt mondom, én az arányokba ugye ezt bevenném, hogy az edukáció mennyire fontos, a kommunikáció részeként, vagy teljesen külön az edukáció, amit te is kiemeltél, hogy a mentéssel rövid távú dolgokat lehet elérni, de viszont a hosszú távú dolgokra is kell koncentrálni, tehát például az edukáció szerintem baromi fontos lenne, és hát nyilván nagyon nehéz megtalálni az arányt, hogy oké, de mennyi?
Hát ezen és csúsznak hogy... el legtöbben, igen.
Hát ez az, mert hogy mondasz nemet? Hát te mondtad, hogy nem lehet úgy nemet mondani, hogy tudod, hogy az élet van mögötte, akkor hogy fogsz nemet mondani?
Hát meg kell próbálni. Tehát, hogy...
Ez, hogy meg kell próbálni, ezzel nem... Egy picit próbálj segíteni, tudsz-e segíteni olyan embereknek, akiknek ezzel gondjuk van, olyan állatvédő szervezetnek a munkatársaira, akik ezzel a nemmel van problémájuk.
Hát mert nagyon könnyen tudok segíteni. Menj be, van ilyen, sok. Sok nagyon nagy létszámú, nagyon rossz körülmények között élnek ott az állatok, menhely van ma Magyarországon. Sok, túl sok. Menj be, és nézz körül a saját menhelyeden. Jobb itt neki, mint ahonnan mentetted? Mert a válasz az lesz, hogy nem. És onnantól kezdve valami rossz. Valami nem működik.
Hát ez mikor fogja észrevenni az ember? Én azért az emberi természet mögött
nem,
tudom,
hát az a baj, hogy megerőszakolni senkit nem lehet. Tehát, hogy aki, tehát azért volt itt nekünk egy sáros patak, ahonnan százasával kellett jó néhány éve menteni, most megint amúgy aggasztó hírek jönnek abból a térségből, arról a menhelyről, tehát ahonnan százasával kellett megmenteni. Van nekünk egy paksi menhely, ami csak én 15 éve nézem, hogy az idős hölgy, aki azt üzemelteti, már teljesen el van szakadva a valóságtól, és képtelen bármiféle kommunikációra, de folyamatosan gyűjti be az állatokat. De bárhány, tehát nagyon sok példát tudnék mondani, és igen, azt is tudom, hogy bizonyos régiókban ez az egyetlen lehetőségük az állatoknak, de ez nem lehetőség, tehát ezt kell nagyon-nagyon jól látni, hogy ez nem lehetőség. De az van, hogy azért mindenkit, már ezt szerintem háromszor elmondtam, mindenkit megerőszakolni nem tudunk. Tehát, hogy kell egyfajta tisztánlátás, muszáj ehhez a dologhoz egyfajta tisztánlátás.
Hát de most mondtad, hogy ezeknek az embereknek már nincsen tisztánlátásuk, és hogy tudja az ember észrevenni, hogy nincsen tisztánlátása?
Hát ez a körülötte lévőknek a felelősségé, én azt gondolom, de nem tudsz más csinálni, vagy az, hogy karhatalommal odamész, és megoldod, de hova oldasz meg egy 300-400, nem tudom hány száz fős menhelyet. Hát amikor annak idén sáros patakkal probléma volt, akkor az összes állatvédő szervezet megmozdult. És az összes állatvédő szervezettel tudtunk egy élhető rendszert kialakítani.
Ugye az a baj, hogy már problémát kell megoldani, amikor már százasával kell menteni onnan a kutyákat, és ez rossz, mert hogy amúgy is nyilván rossz.
Erről beszélek, hogy legyen szakma, legyen képzés, és legyen elvárás, egy minimum szakmai tudás és szakmai működés az állatvédő szervezetek és a menhelyek fölött. Nincs más lehetőség, nem hangzik szimpatikusan, vállalom bárkivel szemben. De az nem megoldás, hogy most is lóg a levegőben, csak hirtelen belegondolok, legalább 5 olyan hely, ahonnan gyakorlatilag indokolt lenne ebben a pillanatban kimenteni az összes állatot. És itt most, ha 5 helyről beszélünk, akkor több ezer állatról.
És akkor a kérdés, hogy hova?
Ez a kérdés,
ugye,
igen.
Hogy jelenleg azt érzem, hogy nagyon megvan terhelve az állatvédelmi rendszer, ugye amiatt is, mert hogy állami támogatás nincsen, és hogy ráadásul a magánadományok is visszaestek, sőt az örökbefogadás is visszaesett. Mit tapasztalsz te, vagy mi az, ami most nehézség ezeken kívül, vagy tudod-e egy kicsit jobban mélyíteni ezt?
Hát ez mind, amit elmondtál, és ez nagyoknak nagy gond, kicsiknek is nagy gond, nem mondom, hogy kis gond, de hát szóval hogy mindenkinek örült nagy gond. Megálltak az örökbefogadások, nagyon-nagyon-nagyon szokták kérdezni, hogy szerintem miért. Szerintem egyébként azért két dolog van emögött. Egyrészt, hogy azért van már egy felelősen gondolkodó állattartó réteg, aki fel tudja mérni, hogy hiába ultra cuki az a kutya azon a képen, de én már nem tudok még egy kutyát kifizetni, mert olyan drága az orvos, olyan drága a kaja, stb. Stb. Tehát szerintem azzal, hogy nő a felelős állattartói réteg, azzal szűkül a csúnyán mondva piac. Ez az egyik. A másik pedig, hogy hát egyszerűen töltve van. Tehát, hogy feltöltődött a piac. Ugye volt most egy, nem olyan régen, egy éve, azt hiszem nagyjából egy felmérés, minden második háztartásban van társ állatként tartott kutya. Tehát, hogy most ez egy átlag, tehát nyilván van olyan háztartás, amiben kettő van olyan háztartás, amiben egy sincsen természetesen, de hogy ez egy őrült nagy szám. Magyarországon egy nemzetközi kutatás szerint Magyarországon tartanak az egy főre eső legmagasabb számú kutyát. Irgalmatlan nagy a mennyiség. Ez egyszerűen telítődött a, most idézőjelbe teszem, piac. És ez a kutatások szerint egyébként nyilván a COVID-nak ebben nagyon komoly hatása van, amellett egyébként hozzáteszem, hogy ezek nem örökbefogadásokban manifesztálódtak elsősorban, mert hogy a felelősen működő állatvédő szervezetek ugye elhajtották azokat, akik ilyen időtöltés, impulzus örökbefogadók szerettek volna lenni, ellenben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komolyan meglettek tolva a szaporítók. Ugye mindig vannak divatfajták, és mindig egyre-egyre-egyre több divatos kutyus van, úgyhogy én elképesztően sok fajta tisztának tűnő, viselkedés problémás, egészségügyi problémás kutyával találkozom. Tehát mindez az indoka annak, hogy visszaestek az örökbeadási számok mindenhol. Az egészen pici szervezetektől az egészen nagy Noéig, bárkivel beszélek, ez mindenhol így van.
De akkor ez hova vezet? Mert hogy igazából az egy olyan tendenciát mondtál, hogy telítődött, tehát már sokkal kevesebbet fogadnak örökbe. Közben a edukáció azért az van egy olyan pozitív hatása, hogy úgy nem vállalnak csak örökbe, nem vállalnak kutyát, hogy nem tehetik meg. Sajnos ez egy ilyen szempontból rossz, de közben meg nagyon jó
de dolog. De jó hozadéka, igen.
Hova vezet ez?
Lehet, hát egy egyensúlyhoz kell, hogy vezessen. Például én amit látok, hogy az állatvédő szervezetek egyre többet költenek ivartalanításokra. Tehát, hogy olyan...
De hát ez nagyon hosszú távú, hát én rövidebb távú dolgokban
nincs
gondolnék.
Nincs rövidebb táv, ez tehát, az, hogy, ez van. Okay, nincs rövidebb táv.
Amit mondasz, hogy ez oda vezet, hogy a kutyák folyamatosan termelődnek, most azt mondod, nincsen örökbefogadás, terítődnek a szervezetek, tehát hogyha már 100 kutyát tud elhelyezni, 110 van nála,
igen.
Nem tud örökbeadni, tehát mi lesz? Vagy azt mondja a szervezet, hogy még jöhet? Nekem ez egy súlyos aggodalmam, hogy oda vezet, hogy nem lehet, nagyon nehéz nemet mondani, mert egy élet van mögötte, és hiába van csak 100 helye, hiába van már 110 kutya ezen a 100 helyen, akkor is a 111-et és a 120-at is befogja, mert hogy azt látja, hogy ott meg
nincs más lehetősége a kutyának. Értem, vagy a macskának, vagy bármilyen állatnak. Nincs erre szép válasz. Tehát erre nem létezik szép válasz. Ezen egyébként a nyugat-európai országok, tőlünk jól nyugatra országok, azok mondjuk 30 éve átestek ezen a dolgon, csak sokkal kisebb állatlétszámmal.
Mit jelent, hogy átestek?
Hát egyszer csak volt egy tabula rasa, és az lett mondva, hogy akkor oké, mindenkinek ivartalanítani kell, mindenkinek így úgy amúgy adót kell fizetni, ha második kutyát akarsz tartani, akkor nagyon magas adót kell fizetni, azok az adók viszont vissza lettek forgatva minőségi állatvédelembe és állatmenhelyekbe. Magyarország ugye ebből a szempontból is rettenetesen le van maradva, de én még egyszer azt mondom, itt most egy nagyon brutális évek elé nézünk, én azt gondolom, emiatt a dolgok miatt, amiket beszéltünk, de akkor sincsen más lehetőség, mint hogy minél több pénzt és energiát az ivartalanításba kell. Egyelőre csak nagyon szorványosan látjuk erre a kormányzati akaratot, Tehát ezért a magunk módján, tehát most is volt a tavalyi pályázat, amit lehetett pályázni civil állatvédőknek, és én tudom, hogy mi is a Noé Állatotthonban egy nagyon nagy részét ivartalanításra költöttük, de nagyon sokan egyébként ivartalanításra költenek. Ahogy beszélgetek a szervezetekkel, sorra alakulnak át a szervezetek, áthelyeződik a hangsúly a fizikai mentésről az ivartalanításokra. Elsősorban ezeket a dolgokat preferálják. Ennek nagyon-nagyon-nagyon, már most rengeteg áldozata van, és ez nagyon sok könnyel és élettel jár, életvesztéssel jár együtt, de egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy említettem, hogy nem fogadom be a 11. családot, mert azzal az első 10 életét veszélyeztetem, egy 100 férőhelyes menhelyre a 120. állatot nem lehet befogadni, mert életek fognak ott a menhelyen meghalni. Ha ezt valaki fel tudja fogni, és fel tudja dolgozni, akkor van helye ebben a történetben. Ha nem tudja feldolgozni, akkor jön az, amiről az előbb beszéltünk visszacsatolva, hogy legalább 5 olyan nagy létszámú telepet tudok mondani, akit indokolt lenne azonnal szétszedni, és más elhelyezést találni az állatoknak.
Egy picit, és akkor segíteni azoknak, akik ebben benne vannak, hogy tulajdonképpen azt kell tudni, hogy ha visszatérve a példára, hogyha 100 helyed van és 110 mentetted van, akkor lesz 111-dik, lesz 120-dik, és lesz 131-dik is. Tehát, hogy igazából valamikor úgy is meg kell húzni a határt, és nem érdemes annyira engedni, hogy esetleg összeomoljon a szervezet. Tehát, hogy
egyszer, hát ez is a menedzsment tudáshoz tartozik, tehát amiről már beszéltünk, hogy tehát, hogy az témában is tanítani, edukálni kéne a szervezetek működtetőit, hogy vegyék észre azt a pontot, amikor összeomlás szélén van a rendszer.
Nem lehet észre, tehát ezért nehéz, tehát mondod,
de lehet.
Oké, csak amikor benne vagy, akkor sokkal nehezebb ez megítélni, de hogy tulajdonképpen azért kérdeztem a tendenciát, lesz. Tehát lesz 130. kutya, lesz 200. és 1000. kutya is lesz. Tehát, hogy folyamatosan, és nem lesz örökbeadás olyan tendenciával, mint ahogy eddig, ami nagyon, tényleg nagyon szomorú, de hogy egyszer úgy is lesz, amikor nemet kell mondanod, és hogy akkor addig mondj nemet, ameddig a példánkból a 100-at legalább tudod megfelelő hát
igen, körülményt. De erről beszélek, hogy tanítani, edukálni kell a menhely üzemeltetőket, vagy az állatvédő szervezeteket is, és itt most az edukáció akár egy pszichés támogatást is jelent.
De te mondtad, hogy erős emberek vannak ott, őnekik nem kell támogatást. Tehát, hogy kell ezekhez a dolgokhoz az, hogy te egy önálló és olyan típus ember legyél, hogy
hát lehet, hogy én élek rózsaszín felhőben, de én látom azokat az embereket, akik ennek ellenére hajlamosak egymástól tanulni.
Nem, persze, hogy van. Csak tehát, megint arról beszélsz, aki a te körödben van. Hiszen azért van a te körödben, mert hasonlóan gondolkodik, és hajlandó nyitott lenni, ugyanúgy, ahogy te. De hát ugye csomóan vannak ezeken kívül, amit nem látsz, és hogy ők meg pont azért nincsenek meg.
Látom én őket, és vérzik is a szívem egyébként. De ez az a kategória most, hogy én nagyon sarkosan fogalmazzak, sajnos nem tudok minden állatot megmenteni, sajnos nem tudok minden állatvédőt megmenteni. Én mégis valamit azért érzékelek, mert azért azt tudni kell, hogy honnan generálódnak a mentésre szoruló állatok túlnyomó többségben.
Honnan?
Tömegesen két hely, a szaporítók és a szegregátumok.
Igen.
Tehát tömegesen így. Aztán persze vannak mindenféle felelőtlen emberek, akik így bevállalnak, ez az amaz. Ezek mindig lesznek, mindenhol vannak.
De az nem tömeges.
De a tömegessége. Az, hogy a
tömeges az mit jelent? Tehát, hogy
az elmondom, képzelni. Hogy egy 3 utcából álló szegregátumban él 30 kutya borzasztó körülmények között, és a 30 kutyának minden évben van 15 alma kétszer. Na most, ha mi abba a szegregátumba be tudunk jutni, és ivartalanítani tudjuk az állatokat, és ezért mondom, hogy az ivartalanítás amúgy nem csak hosszú távú, hanem nagyon is kézzelfogható rövid távú dolog is, akkor azt számolt ki, hogy 15-ször kétszer egy évben alomnyi kutya már nem kell, hogy bekerüljön a rendszerbe. Nagyon-nagyon nagy segítség nekünk például a Máltai Szeretett Szolgálat ivartalanítási busza, Ugye a Máltai Szeretett Szolgálat tehát tényleg a kiemelt szegregátumokban jön, megy, és ott végzi ezt a munkát. Van még nekik is, amiben ott segítségre lenne szükségük. Mi ugye 15 éve próbálunk ivartalanítási buszt átverekedni a rendszeren. Nem sikerült. Hála égnek a Máltai Szeretett Szolgálat egy teljesen más vonalon, megkerülve az állatorvosi kamarát, akik tűzzel vastal ez ellen tiltakoztak. Én kimondom, bocsánat, a belügyminisztériumon keresztül mégis sikerült átverekedni ezt a dolgot, és ott tényleg ez tömeg, ami az ivartalanítással nem fog belekerülni a rendszerbe. Ez az egyik, a szaporítók, meg minél inkább a hatósággal tudunk együttműködni, és visszatérünk, ahonnan kiindultunk a kommunikációból, minél inkább tudunk a hatóságokkal együttműködni, minél hatékonyabb fellépés van a szaporítók ellen, annál inkább az a tömeg is ki tud majd húzódni ebből a rendszerből.
És a még előtte mondtál, és itt fölírtam magamnak, hogy tulajdonképpen, ha valakit tenni akar az állatvédelemért, akkor ne menteni akarjon, hanem sokkal inkább az ivartalanítást próbálja meg népszerűsíteni, próbálja meg elérni, hogy ivartalanítva legyenek az állatok. Hiszen te is ezt mondod, hogy ez lehet az egyik megoldása annak, hogy legalább ilyen helyeken ne legyen felesleges szaporulat, illetve az ivartalanítással együtt jár egy edukáció is, hogy miért? Miért csonkítod meg az állatot? Miért kell ezt megtenni, hiszen egy állatvédő hogy teheti meg, hogy csonkít egy állatot?
Hát igen, abszolút. Tehát, hogy ez együtt jár, ez a kettő együtt jár. Egyébként a programokban is gyakran együtt jár. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 évben én rengeteg helyen jártam, és míg mondjuk zajlottak a különböző szervezésű ivartalanítások, addig bementünk az iskolákba, óvodákba, beszélgettünk a gyerekekről. Azok a családok, felnőttek, akik mondjuk vállalták, hogy ivartalanítatják egy-egy programban az állatukat, ingyen persze, hát neki csak az állatot kellett adni hozzá, de velük is beszéltünk, hogy akkor milyen körülmények között tartják az állataikat, hogyan tudják jobban tartani, miért van szükség az ivartalanításra, és tudom, nagyon messze vagyunk attól, hogy ez jó legyen, viszont ennek tényleg lesz kézzelfogható eredménye 1-2 éven belül. És igen, tudom, nagyon szörnyű 1-2-3-5 év áll előttünk, azok miatt, amit már most így jó párszor most itt elmondtunk kettőnk között, de akkor is most erre irgalmatlan nagy hangsúlyt kell fektetni. És én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy egyre többen látják. Tehát, hogy mondjuk például önkormányzatok a TNR-es macskaivartalanítással. Mi a 17. kerülettel, ahol ugye a menhelyünk van, most már azt hiszem 5. éve működünk együtt, és nem nagy pénzeket, mert egy önkormányzat költségvetéséhez képest mondjuk 1 millióról indultunk, most 1,5 millió az éves költségvetés ennek a dolognak. Mi egy önkormányzat, egy nagy önkormányzat, vagy egy közepes önkormányzat életében 1,5 millió forint. Hát egy rendezvényre 3-szor ennyit elköltenek, vagy nem tudom, mennyit nem láttok bele. De ebből mi egy közös szervezésben minden évben elképesztően sok macskát tudunk kivartalanítani, és nagyon sok olyan kezdeményezésről tudok, meg én magam is sok állatszeretővel beszéltem, akik kitaposták gyakorlatilag a helyi önkormányzatból ennek a részleges finanszírozását, a másik részt akár az állatorvos hozzá tudja tenni egy kedvezményben, a harmadik részt akár valami civil pályázattal még talán össze is lehet szedni, vagy gyűjtés, vagy nem tudom micsoda, és ezek működnek, tehát hogy ezek vannak, ezek léteznek, ezek a dolgok.
Tehát ha segíteni akar valaki, akkor azzal talán még többet tud segíteni, hogyha az ivartalanítás mellett edukálja az embereket, ám de tudod, hogy mi a nagy probléma, hogy ez nem olyan látványos. Az edukáció nem annyira látványos, nincsen rögtön, és illetve nem lehet kitenni oda, hogy hát hello, én látod, én ezt a szerencsétlent megmentettem. Hát
igen, azért van, hogy mindig próbálunk valami mást is mellé tenni, tudod, kis ajándékokat, ezt, azt, amazt, osztunk, szólunk.
Én most az állatvédők szempontjából mondom, hogy hát ugye nem olyan fancy dolog ez most, hogy edukálod, hát nem tudod megmutatni.
Igen, csak amikor már az van, hogy tehát azzal szembesülsz, hogy olyan telefonokkal van tele a minden, tehát minden órában kapsz egy olyan telefont, hogy itt láttam egy bajban lévő állatot, találtam, összeszedtem, nem hagytam az útszélén, hiszen azt mondjátok, hogy ne hagyjam az útszélén, be tudjátok fogadni? Hát ne haragudj, nem tudjuk befogadni, mert tele van. De már ti vagytok a negyedikek, és azt nem hiszem el, hát azt mondjátok, ne hagyjam az útszélén, és senki nem tudja befogadni. Amíg ez a helyzet, addig nincs más megoldás. Látványos, nem látványos, ezt kell csinálni, hogy értem, ne legyenek az út szélén az állatok.
Az emberek hogyan vonódnak be, sokkal könnyebben bevonódnak, hogy mentsenek állatokat, tehát ők legyenek egy szervezet, mint hogy azt tűzzék ki, hogy ők az ivartalanítással tesznek az állatvédelmét.
Ezzel nem tudsz mit csinálni, mindig nőnek ki újak és újak, akik jobban tudják, és bejárják azt az utat, amit mi is bejártunk. Igazából ezzel nem lehet mit csinálni. Ezzel egy dolog lenne, amit már mondtam, hogy úgy nőhessenek ki újak, hogy legyen mögötte szakmaiság. És hogyha abba a képzésbe számokkal, kutatásokkal, tudással, példával, nem tudom micsoda, az van a fejükbe verve, hogy ez a prioritás, akkor nincs más út.
Csak közben mondasz, hogy fejükbe verve, az nehéz, mert hogy megint egy feszültségről szól, és hogy nem,
az elvárások és a valamihez való feltételek, azok mindig feszültséghez vezetnek.
Ezért nehezebb ezt létrehozni, de amit én üzenetet szeretnék azért átadni, hogy nem az állatvédelem nem a mentésről szól csak, sőt, sokkal többet tudnak tenni az emberek, hogyha az edukációval tesznek. Ugyan nem annyira látványos, és nem lehet annyira kitenni a kirakatba, de sokkal többet tudnak tenni. És amúgy, amit az elején is kezdtél mondani, hogy az emberek sokkal többet tudnak tenni, mint gondolják. Tehát igen. Például, ha a saját önkormányzatuknál elérik, hogy fontosabb legyen az állatvédelem, már tettek valamit. Tehát annak, hogy jobban tartsák meg, és jobban szólítsák föl a gazdikat. Vagy egy falunapon legyen arról is szó, hogy a állatvédelemről legyen, mert vannak kutyatrénerek kint, vagy akik a kutyához, vagy éppen valamelyik szervezet tud erről beszélni, aki megfelelően a kommunikáció is hajlandó áldozni. Tehát az emberek is tudnak egy csomót tenni, ugyanúgy magánemberként bemehetnek az önkormányzathoz, és kérhetik, hogy látják, hogy hát akár bejelentéssel is tudnak tenni, nem ez a legjobb, hanem valamivel azzal, hogy az edukációban segítenek. Tehát, hogy például fölhívják az önkormányzat figyelmét, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, ami állatvédelmi is. Ez már nyilván nehezebb.
Hát ugye magánemberként mindig nehéz ezt a dolgot, de hogyha mondjuk engem fölhív valaki azzal, hogy...
Publikus a telefonszámod?
Igen, egyébként.
Jó, csak úgy mondom, tehát, hogy abszolút akkor most mondtad, hogy hát fölhívhat.
A Noé-nak az összes platformján ott van a telefonszámom. Tehát,
okay, hogy szuper.
De mindegy, bárki fölhív, vagy a Noé központi számát, most ez teljesen mindegy, azzal, hogy ő mondjuk most mi ugye Budapesten vagyunk, 17. kerületben mondjuk, mit mondjak, mondj egy Budapesthez közeli települést, pülésen.
Gyálon van.
Mondjuk Gyálon, bár ott van szervezet is minden, de teljesen mindegy. Még egy olyan településen, ahol nincs különös, nincs menhely, nem tudom micsoda, de ő ott lakik és látja, hogy milyen nagy probléma van, akkor én valószínűleg elsőre azt fogom mondani, hogy oké, de én nem tudok oda menni, meg én nem ismerem őket, meg nem tudom micsoda, de hogyha te ezt föl tudod vállalni, hogy fölméred, szerzel kapcsolatot az önkormányzathoz, stb. Nyilván egy kész projekthez egy szervezet is könnyebben mögé áll, főleg úgy, hogy ő, mert azt figyelj, azzal tele van a padlás, hogy nekünk elmondják, hogy mit meg hogy kéne csinálni. Tehát, hogy abból millió van, millió e-mail, millió telefon, millió sutyorgás, és majd én megmondom a tuti, tehát egy ebből millió van, nincs több kapacitás, nincs lehetőség, semmi. De ha valaki azt mondja, hogy oké, én viszont ennek a ráállok erre a dologra, kikutatom, szerzek ismerettséget, stb. Mögém állsz, mint szervezet? Mert ugye nyilván szervezetként azért sokkal több mindent el lehet érni, akkor a legtöbb szervezet azt fogja mondani, hogy igen, mögéd állok. Csak ne adj nekem több munkát, mert már ettől is már nem bírok többet el. Tehát, hogy ezekben őrült nagyot tudnak segíteni azok, akik még mondjuk nem csatlakoztak be ebbe a dologba, de látják, hogy egy olyan területen, amire vagy már van kis rálátásuk, ráhatásuk, vagy nyitottak arra, hogy szerezzenek ebbe befolyást. Ezek ilyen nagyon jó szerveződő dolgok.
És akkor ugye megint kommunikáció és az együttműködés, amit most is említesz, hogy ez is mennyire fontos, hogy ne munkát adja másiknak, akár a másik szervezetnek, hogy teljesen mindegy valakinek, hanem hogy együttműködj, tehát közösen dolgozzatok, mind a két fél dolgozzon ebbe, és amúgy mennyivel többet lehet elérni közös fellépéssel, és akkor ugye visszatérve a kezdetén hasonlatban, hogy ne csak különálló szigetek legyenek, hanem ezek között, a szigetek között legalább legyen valamilyen kapcsolat, az lenne a jó. De ez az kell, hogy mindegyik szigetnek meg legyen egy kommunikációs csatornája, egy lehetősége arra, hogy a kifigyelés legalább nyitott arra, hogy a többiek mit mondanak és felfogja.
Én azért látok ebbe elmozdulást, tehát tényleg abszolút látok ebbe elmozdulást. Ugye mindig vannak ilyen zászlóshajó ügyek, meg célok, amire azért összekapaszkodnak szervezetek, civilek, stb. Azok azért mindig jó platformok arra, hogy elkezdjünk egy nyelvet beszélni, meg egy célért haladni. Nyilván mindig vannak lemorzsolódások, ezt már az elején a beszélgetés első felében kiveséztük bőségesen szerintem, de én azt gondolom, hogyha visszatekintek mondjuk a 15 évvel ezelőtt, hogy volt, mint volt, mennyire dolgoztak össze a menhelyek, és mennyire, vagy az állatvédők, mert nem jó mindig menhelyeket emlegetni, tehát mennyire dolgoztak össze az állatvédők, mennyire ment a furka, piszka, stb., és a ma 2023-at ég és föld, és pozitív irányban, azt gondolom. Úgyhogy én azért amúgy is egyébként egy ilyen optimista beállítottságú alkat vagyok, mert így lehet jól túlélni az életet.
Különben nem lennél 15 éve ebben.
Igen, valószínűleg. Tehát, hogy így én tényleg azt gondolom, hogy elindult valami, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ha mondjuk adódik egy helyzet, ahol rengeteg állatot kell, akkor ha kell, 2 óra alatt mozgosítja magát a félállatvédelem. És most nem túlzok. Tehát, hogy jó, persze a kommunikációs csatornák most sokkal könnyebbek, meg a lehetőségek, de mint mondjuk 15 évvel ezelőtt akár, de tényleg ez így van. És hát azért az meg bizony van, hogy vannak vadhajtások, akikkel meg ha akarnának, se vállalnánk közösséget. De szerintem ez az élet minden szegmensén így van, tehát hogy azért vannak olyanok, akikre azt mondod, hogy ne hívjanak már ugyanúgy vele. Vannak ilyenek, de én azt gondolom, ez a kisebbség. De csak mindig tudod, a kisebbség a hangosabbság.
Tudom, fotózásban is ugyanígy van. Én is szeretnék a fotózásban sokszor, hogy valakivel együtt említsenek, és ezt sajnos ugyanúgy fotósnak hívják, és hát nem érzik a különbséget. De én baromira örülök, ahogy ma amilyen irányba ment, és hogy szerintem nagyon érzékletesen meg tudtad fogalmazni, hogy miért van szükség a kommunikációra, és miért nem tud enélkül működni, és hogy a kommunikációval egy picit beleveszem én most az edukációt is, hiszen az is valamilyen szempontból az, hogy átad a tudásodat, és hogy mennyire szükség lenne olyanna, hogy még jobban, aki bele akar kezdeni, annak legalább legyen lehetősége valamit megtalálni, vagy kicsit kényszeríteni arra, hogy kénytelen legyen picit szakmaiságot magára venni, hogy utána neki legyen jobb. Tehát, hogy igazából ez nem egy önös érdek, hanem egyrészt az egész állatvédelemért van, másrészt az ő érte is, hogy ő is tovább tudja csinálni, és ő is akár 15 évig benne tudjon lenni az állatvédelembe. Mi az, amit üzensz azoknak az embereknek, akik szeretnének segíteni, de nem tudják, hogy hogyan tudnának?
Mindenképpen arra kérek mindenkit, aki úgy érzi, hogy segíteni szeretne, hogy egyrésztről bármi olyan dolog, ami neki kompetenciájuk, az valószínűleg valahol nagy segítséget tud jelenteni. De pont amikről beszéltünk, hogy itt az egész civil állatvédelem kiégés szélén áll, egy rettenetesen nehéz pillanatnyi helyzetben vagyunk, a folyamatok még nem értek be, viszont a környezet meg egyre nehezebb, de sokan soha nem is akartak tulajdonképpen bratyizni az emberekkel, ezért fordultak az állatok felé. Szóval, hogy legyenek türelmesek, és ha egy ajtó esetleg nem nyílik, akkor kopogtassanak az ablakon, amennyire egyébként én tapasztalom, mert egy picit én még én beszoktam ilyen embervédelem, gyerekvédelembe is folyni. Egyébként ez nem feltétlenül állatvédő sajátosság, hogy azért a civil szféra sok-sok nehézségekkel küzdve azért itt meggyepált lelkek és szellemek vannak ebben. Szóval, hogy legyenek türelmesek, de higgyék el, hogy valahol valakinek óriási nagy szüksége van az ő segítségükre és támogatásra.
Hát várunk rájuk.
Így van.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Vizslafotózás Podcast.